Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, valószínűleg kevés olyan jazzklubja van Budapestnek, hát mit Budapestnek, az egész világnak, ahol még nem lépett föl a Sárik Péter trió, de most lett egy új, méghozzá a Vigadó Jazzklub, és itt is van a vonalban Sárik Péter. Szia Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, és itt jót kacagtam, azért van még egy pár, ahova szívesen elmegyünk majd.
Igen? Hát nem tudom, azért néhányszor megkerültétek a bolygót, de hát ugye annak az oka, hogy nem játszottatok még a Vigadóban, nagyon egyszerű, hogy ez egy új találmány, hogy jazz is legyen ebben a patinás épületben, és hát eddig 3 koncert volt, hogyha jól számolom, ugye Juhász Gáborék léptek föl, Mirtil lépett föl a Swingistikkel, és nem, ti lesztek a harmadikok, a Sárik Péter trió, és a világhírű, tényleg világhírű Bartók műsorotokat hozzátok, amit szerintem már nagyon sokan hallottak, illetve hát biztos vagyok benne, én is hallottam néhányszor, de ez egy olyan dolog, amit nem lehet elégszer hallani, pláne hogyha élőben játszatok, mert hát jazzről van szó, tehát azért mindig van benne egy kis impro, gondolom.
Hát igen, persze, annyi minden eszembe jutott először is, hogy olyan furcsa ezt hallgatni, hogy tényleg, hogy mennyi helyen játszottunk már, mikor az ember elkezdi ezt az egész szakmát, vagy hogy hívjuk ezt, hivatást, és mondjuk végez iskolában, és akkor így elindul, és vágyik ilyen nagy dolgokra, és amikor tudod, így eléred, és hazajössz, akkor olyan természetessé válik, és néha, amikor az ember visszanéz, akkor döbben rá, hogy atya úristen, hát játszottuk mi a Bartókot már Kínában, meg játszottuk már Moszkvában, meg játszottunk Finországban, meg mindenhol, úgyhogy igen, ez egy bejáratott, nagyon jó bejáratott műsor, de ahogy mondod, jazz, és mi is megdöbbenünk minden egyes alkalommal, hogy mennyire más és más formát alkotnak az itt megjelent darabok, és hát ami nagyon fontos, és el kell mondanunk, hogy májustól megújult a Sárik Péter trió, ugyanis 12 év után a bőgő poszton csere van, elmegy Fonai Tibi, és megjön Péter Tomi, aki ráadásul basszusgitárral száll be a zenekarba, amit én elképzelni se tudtam volna jó ideig, ugyanis hát nem hallottam én azt így a fülembe, hogy mondjuk pont a Bartók műsor hogy szólna a basszusgitárral. Aztán a meghallgatáson, amit tartottunk, nagyon gyorsan kiderült, hogy tökéletes, sőt, ami még furcsább számomra, hogy bizonyos szempontból még jobban is tetszik, mert adott egy olyan új hangzást a zenekarnak, és új lehetőségeket, amik eddig nem voltak benne, úgyhogy azért is lesz különleges ez a május 28-a, mert Budapesten itt mutatkozik be először Péter Tomi, az új basszusgitárosunk.
Fú, szegény Tominak akkor, hát ahogy mondani szoktátok, be kell nyesnie a repcsit, tehát, hogy megtanulnia a repertoárt. Ami nem kicsi, hát ami nem kevés.
Igen, hát én megmondom őszintén, az első próba után én már nagyon nyugodt vagyok, mert volt képe a fiatalembernek ideállítani úgy az első próbára, hogy gyakorlatilag hibátlanul hozta az egész Bartók műsort, ami, azt hogy mondjam, erre ezt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon beképzelt, sokkal szerényebben szoktuk nézni. Tehát ez tényleg olyan, hogy ez nagyon tehetségesnek és nagyon szorgalmasnak kell lenni.
Te Péter, aztán bocsánat, és gondolom, igen, ezt nem írtátok le soha kottában, nem? Tehát ezt ő
hát nem, ez egy szigorú meccs. Tehát amikor mi nekiálltunk klasszikus műveket feldolgozni, akkor nekem az alapozzállásom az volt, hogy eleve nagyon komolyan meg akartuk mindig ismerni a zeneszerzőket. Hát nyilván az ember ismeri Beethoven meg Bartókot, de akkor azt úgy kell megismerni, hogy gyakorlatilag meg kell hallgatnod az összes művét, hogy eldönthessed, hogy milyen művek kerüljenek feldolgozásra, és milyenek nem. És a következő nagyon fontos szempont, hogy a témáknál, tehát nem az improvizációs részeknél, de a témáknál nagyon komolyan ragaszkodom én például az eredeti szövethez. Nyilván teszünk bele mondjuk a szóló zongora darabba, eleve nincsen más, tehát amikor a dob meg a bőgőbe kerül, az már komponálás, de minden nagyon szigorúan megvan írva, addig a pillanatig, amíg elkezdődik az improvizáció, és ott meg agy neki van, de ezt meg úgyse lehet próbálni.
Ja, világos, persze. Fú, hát nagyon izgalmasan hangzik, szerintem nagyon sokan lesznek erre kíváncsiak, pláne, hogy egy ilyen új felállásban vagytok. De Péter, hát kérdezem meg tőled nagyon halkan és őszintén, mint világlátott és világjárt embertől, hogy van a világ Bartókkal? Azért kérdezem ezt így, mert mi ugye innen nézve mindig kijelentjük, hogy természetesen világsztár, minden ott ismerik, fantasztikus zeneszerző, de például néztem ilyen tavalyi toplistákat, klasszikus zenei toplistákat, és ott nem volt benne a nagyon játszott zeneszerzők között, sőt, hát nem nagyon bukkant föl a neve. Ugyanakkor ezek olyan listák voltak, ahol például Fischer Iván, mint a világ, azt hiszem, harmadik vagy ötödik legjobb karmestere ott volt, tehát nem arról van szó, hogy ne tudnák, hogy hol van Magyarország, vagy ne lennénk rajta a térképen.
Hát szerintem a dolgok ellene mennek Bartóknak az elmúlt évtizedekben.
Aha.
Ahogy látom, a világ minden táján, ez nagyon furcsa, mehetünk Kínától, akkor megint Finnországot mondom, óriási távolságokat. A globális lett minden. De én azt hittem, hogy Kínában annyira különbözőek lesznek az emberek, mint mondjuk Kazaksztánban vagy Magyarországon. Nyilván különbözőek, de rengeteg hasonlóság van már sajnos közöttünk. Tehát ugyanazokat a tartalmakat fogyasztjuk nagyjából, mindenkinek ott van a kezében a telefon, mindenki központilag irányított, ha akarja, ha nem, ha tudja, ha nem, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyjából egy irányba halad a világ általunk ismert része, úgymond a rossz értelembe vett civilizált része. Épp ezért elmondhatom, hogy ahogy itt is, ott máshol is, az utóbbi évtizedekben, ahogy mondtam, ellene megyünk például a Bartóknak, hiszen minden afelé megy, hogy a lehető legkönnyebben fogyasztható dolgokat kapjuk meg, gyorsan hasson, ne kelljen rajta gondolkozni, ne kelljen elmélyülni a dolgokba, hanem multitasking legyen, sok minden egyszerre. Most a Bartók zenéről nagyon sok minden elmondható, de ez pont nem, ez a sok minden. Figyelmet igényel, bevezetést igényel, elmélyülést igényel, és igen, nem adja könnyen magát. Ezt a példát szoktam, bután hangzik, itt lehet sokszor elmondani, hogy ugye én most leszek 53, tehát amikor én például gyerek voltam, akkor nem nagyon volt még olíva bogyó, ez lehet, hogy furcsa információ a fiatalabbaknak, de nem volt. És emlékszem, mikor megjelent, és megkóstoltam, hát az borzasztó volt. és aztán most meg eszem nyakra, főre. Tehát vannak bizonyos dolgok, mondjuk furcsa olíva bogyóval hasítani Bartók zenéjét, de gyakorlatilag ugyanaz a történet. Lehet, hogy először furcsa és szokatlan, de idő kell neki, és több lehetőség, és akkor tetszik. És hogy válaszoljuk is a kérdésedre, az volt a döbbenetes, hogy a világ minden táján óriási siker volt, amit csináltunk, de szerintem ez nagyon fontos része ennek a sikernek, meg az egész Bartók műsorunk sikerének, hogy mi másképp csináljuk, mint általában, mert megvan rá lehetőségünk. Egy klasszikus zenésznek nincs más lehetősége, fölmegy a színpadra, és a lehető legnagyobb tudása szerint eljátsza úgy, ahogy ez a kottában írva vagyon. Na most nekünk ez a kötelezettségünk nincsen. Nekünk annyi van, amit én kiszabtam magamra, amit az előbb elmondtam, hogy a lehető leghűebben közvetítsük a leírt anyagot, de mi nagyon sokat hozzáteszünk, visszavisszük egy kicsit népzene irányba, elhozzuk egy kicsit pop, meg rock, meg világzene irányba. Nyilván ott a jazz, amit eddig még ki sem mondtam, az improvizáció, de mindenféleképpen nagyon-nagyon figyelünk a közönségre, ez nálunk mindig nagyon fontos. Úgy tálaljuk, úgy kezdjük a koncertet, hogy adagoljuk, és akkor egyszer csak eljutunk nagyon nehéz darabokhoz, amik nagyon furcsán szólnak, és képzeld, általában azoknak szokott a legnagyobb sikere lenni, de oda el kell jutni, az ötödik, hatodik szám.
Aha.
És ebből a szempontból azt nézem, hogy most az egyik legnagyobb, két nagy élményem volt, megint Kína, meg Finnország, nem tudom, miért ez akadt be. Kínában ugye nem tudták, egy jazzklubról beszélek, most ott volt egy csomó koncertünk, vidéken, hát vidék 25 milliós város, hirtelen a nevét se tudom, és ilyen 20 éves gyerekek ültek a klubba, meleve furcsa, mert idősebb közönség szokott nálunk lenni, és ők nem tudták, hogy Bartókra nem szokás táncolni, és egy szent pillanatban topogóra egyszer csak fölpattantak, és elkezdtek ott ropni. Na most azért ez nagyon nagy. Tehát azért 8000 kilométer, meg egy világ választ el minket, és mégis elkapta őket a valami, ez a valami. Finnországban meg az történt, hogy előre figyelmeztettek, hogy ne aggódjunk, és ne vegyük magunkra, de hát a finn közönség az elég hűvös, ismerjük őket, hogy ne lepődjünk meg, hogyha szerény tapsok lesznek. Ehelyett ilyen bekúrjangatásos álló, fölálló tapsok mentek már menet közben, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlen lett világhírű Bartók, és mondhatjuk, hogy világhírű Bartók. Az, hogy éppen bizonyos listákban nincsen benne, ez talán ennek köszönhető, mint a legelején mondtam.
Valahol azt nyilatkoztat, hogy talán egyik zeneszerző sem volt akkora hatással a mai jazzre, mint Bartók. Ezt igen. Hogy kell érteni? Nyilván tudjuk, hogy a klasszikus zeneszerzők is hatásra voltak a jazzre, most mondhatnám itt hirtelen Stravinskyt, vagy bárki más szinte a 20. századból. Nyilván elsődleges hatással az ős jazz volt a mai jazzre, de a Bartók hatás az hol mutatható ki? Már titeket leszámítva persze.
Igazából, aki elkezd jazz tanulni, az általában úgy szokott történni, hogy mint bármilyen rendes tantárgyba előbb elkezdik megmutatni az eredetet, hogy honnan indultunk. És zongorán is általában így szokott lenni, hogy végigmegyünk a korszakokon. Először régi fajta jazz tanul az ember ilyen ragtime-os dolgokat, aha, aztán szépen megyünk bele, ahogy fejlődött a dolog, és ahogy fejlődött a jazz, a harmónia világa leginkább az, ami iszonyatosan sokat vett a modern zeneszerzőktől, mondta Stravinskyt, őt is mondhatnánk, de Bartóknál nagyon erősen jelentkezik ez. Ő inkább úgy magyarázom, hogy jobban érthető legyen, hogy amennyire tudjuk, Bartók nem annyira szerette a jazz, ilyen diplomatikusan szokták ezt megfogalmazni. Nem tudom, hogy három pohár bor után ő ezt hogy mondta volna, de szerintem ennek az egyik legfőbb oka, hogy amíg ő élt, addig még nem létezett az a fajta jazz, amit ő nagyon-nagyon szeretett volna, ami mondjuk így az 50-es évektől indul, aha, és a 60-as években már nagyon, és talán nem véletlenül lett az a jazz olyan, amilyen lett, hiszen azok a zenészek, azok az újítók, akik csinálták a jazz újabb és újabb stílusait, hát nyilván nyitott füllel jártak, és sokan bevallottan is hallgatták Bartókot, és szerették Bartókot, és szeretik Bartókot. Úgyhogy az a furcsa paradoxon van, hogyha élhetett volna, milyen jó lett volna amúgy is, ha élhetett volna még mondjuk 2 évtizedet, biztos vagyok benne, hogy már szerette volna azt a jazzt, és hogy ezt honnan tudom, hogy miért, vagy honnan gondolom, hogy miért volt neki a legnagyobb hatása. Egész egyszerűen az van, hogy jazz tanszakon, mikor eljutottunk ezekhez a jazz harmóniákhoz, az nekem teljesen ismerős volt, mert minden zenésznek ismerős, mert már Bartókot játszottunk a zenesuliba, és gyakorlatilag ugyanazokról a dolgokról van szó, még a gondolkodás mód is ugyanaz, ezért kell nekünk nagyon vigyázni, amikor Bartókot játszunk, mert ami a mi fülünknek szép, vagy kellemes, az egy avatatlan fülnek elviselhetetlen. Tehát meg kell támasztani olyan dolgokkal, olyan ritmikai elemekkel, vagy bármi mással, ami barátságosabbá teszi ezt a hangzást.
Na, hát ez így lesz április 28-án, ez egy szerdai nap, este 7-től a Sárik Péter trió lép fel a Pesti Vigadó Jazz Klubjában, új felállásban, hiszen Péter Tamás basszusgitáron fog közreműködni, és hát Gálfi Attila maradt a dobok mögött. Péter, azért jön a nyár, hagyd kérdezzem meg, hogy mit csináltok a nyáron? Gondolom turnéztok, és össze-vissza szaladgáltak a világba, és mindenhol felléptek. Van esetleg egy-két olyan koncert, amit így ajánlanál a hazai közönségnek? De hogyha külföldön vagy, arról is mesélj azért pár szót.
Most elég erősen jelen leszünk Erdélyben, elég sokat dolgozunk, úgyhogy elég sok új projektünk van. Tavaly novemberben jelent meg a drága, csodálatos Szőke Nikolettával egy közös albumunk, ami a Jazz Kiválság műsor program folytatása, ahol külföldi világslágereket jazzesítünk és játsszuk el. Ennek lesz a lemezbemutató turnéja májusban. De aztán még vissza fogunk menni a kolozsvári magyar napokra, meg a marosvásárhelyi forgatagra, meg a Csiki Jazz Fesztiválra, meg az Egyfestre. Most nagyon, nagyon megszórjuk Erdélyt. Elszaladunk majd Lettországba, Észtországba a nyáron, és aztán, ha minden igaz és összejön, mert a Covid óta az ember már mindig nagyon óvatosan fogalmaz, akkor szeptemberben megint megyünk Kínába, aztán megyünk Finnországba, és nyilván itthon is elég sokat jelen vagyunk, úgyhogy én azt mondom, hogy a Facebookon vagy weboldalon kövessenek minket, mert furcsa lenne most felsorolni. Hál' Istennek nagyon elindul az élet, és sokat fogunk játszani. Bartókkal is, Nikivel is, készül egy új produkció is, amivel majd évvégén indítunk. Koszor és Krisztina Koszika, egy fantasztikus marosvásárhelyi énekesnővel nyitunk egy teljesen új vonalat, amit én régóta szerettem volna. Magyar, román és balkáni népzenéket fogunk együtt játszani. Nyilván a mi stílusunk.
Fú, Péter, hát nagyon izgalmasra hangzik. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, de akkor legkorábban Budapesten 28-án a Pesti Vigadóban, a Jazz Clubban lehet veletek találkozni. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sárik Péter volt a vendége.
Én
sok sikert
köszönöm.
Kívánok.
Köszönöm szépen, minden jót.
Szervusz.
Szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, május 15-én egy nagyon izgalmas koncertet ad a Zeneakadémia nagytermében a Szegedi Szimfonikus Zenekar Bonjour Paris címmel, és az apropója a koncertnek az az, hogy Ravel 150, de van egy másik apropó is, hogy Árvo Pärt 90 éves, és itt van a vonalban Dubocki Gergely, a Szegedi Szimfonikusok művészeti vezetője. Szia Gergő, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, és köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Szóval egy francia tematikát raktatok össze, de benne van ugye Árvo Pärt, aki észt, van benne Stravinsky is, de alapvetően sikerült ezt valahogy egy ilyen frankofon hangulattal átszőni.
Igen, mindegyik darab ugye Párizshoz kötődik, azért is kapta ezt a címet a program, mert a tavaszi áldozatot, vagy tavasz megszentelése nem is igazán jó magyar fordítása, tehát a szakügyi...
Hát tavaszi áldozatnak ismerik leginkább az a Stravinsky.
Azt is Párizsban mutatták.
Hajjaj, de még hogy, mert ott volt egy kisebb fajta botrány is állítólag.
Hát igen, igen, van egy ilyen hír. Minden esetre az biztos, hogy egy meghökkentő nyelvezetű darab volt, nem azért, mert a barbár rítusokból táplálkozik, hanem eleve a fogalmazásmód, meg a hangszerelés, szóval hát a Stravinskynek a forradalmi újításai egyike. És az Árvo Pärt mű az pedig úgy kerül a programba, hogy párizsi megrendelésre íródott, és a művet az Eiffel-torony tervrajzai is lették, az is az a címe, a Silhouette című kompozíciónak, hogy Hommage Gustave Eiffel. Szóval tulajdonképpen olyan, mintha az Eiffel torony megzenésítését hallanánk. Ravel ugye meg nem kell magyarázni, hogy miért párizsi kötődésű, szóval abszolút párizscentrikus a program, és tulajdonképpen a 20. század elejének Párizsát, annak a hangulatát idézi. Még úgy is, hogy Árvo Pärt 21. század, de ugye az Eiffel torony az a 19. század végén épült meg, tehát nagyjából az a korszak.
Apropó Árvo Pärt és az építészet, ő Makovec Imrének volt nagy kedvence. Nagyon-nagyon szerette a munkáit. Van egy izgalmas darab még itt a repertoárban. Ugye a Ravelnek ez a zongora verseny bal kézre, amit a Paul Wittgensteinnek a kérésére írt, aki ugye elvesztette a karját az első világháborúban. Ő egyébként a Ludwig Wittgensteinnek, a filozófusnak a testvére, és akkor Kis Péter fog közreműködni zongorán, és akkor az azt jelenti, hogy a Péter is csak egy kézzel fog játszani?
Minden bizonnyal, bár néha szokták két kézzel játszani, de kizártnak tartom, hogy még Kis Péter ezt a kompromisszumot meg akarnák kötni. Valójában nagyon nagy vágyunk volt, hogy ezt egyszer közösen elővezessük. Tulajdonképpen azóta, hogy Peti lediplomázott a másik Ravel zongora versenye, a G-durral. Úgyhogy az is nagyon jól sikerült. Aztán tulajdonképpen kerestük az alkalmat, hogy mikor lehet ezt esetleg együtt megcsinálni. Tehát az egész program így nagyon különleges. A Lavals az Ravelnek az egyik legfontosabb, leghíresebb műve, elképesztő.
A keringő,
energiát. Igen. Igen, a keringőnek egy apoteózise. Tehát nagyon érdekesen rímel a tavaszi áldozat és a Lavals, mert mind a kettő egy hipnotikus ősi gesztusokra alapuló, egy ilyen végefele megőrülő zene, de másonnan közelít, tehát Ravel a civilizációból közelít, Stravinsky meg a barbár rítusokból, de valahogy mégis ugyanarról az emberi alapmotívumról szól, hogyan lehet egy összeomlás után újra születni. Nem véletlenül került tavaszra is ez a program. Ráadásul az Árvo Pärt az egy magyarországi bemutató lesz, mert itthon még nem játszották.
De Gergő, gondoltam, hogy megkérdezem, hogy tulajdonképpen a szegedi szimfonikusok azok mikor pihennek? Mert ugye jön a nyár, és akkor nektek ott a szegedi szabadtéri játékok, amit, hogyha jól tudom, akkor szinte 90%-ba ti kísértek végig. Ősszel-télen meg ott az évad, tehát a sima koncertek. Ez hogy működik nálatok?
Az biztos, hogy a szegedi zenekar elképesztő sokat dolgozik, mert amikor nem szabadtéri van, hanem évad, akkor is a Szegedi Színház, a Szegedi Nemzeti Színháznak az előadásait is.
Hát igen.
Szegedi Szimfonikus Zenekar játsza, tehát gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el folyamatosan, ezért is vagyunk olyan sokan, az egyik legnagyobb létszámú zenekar vagyunk az országban. Én se értem néha, hogy bírják, de ez a fajta terhelés egy egészen elképesztő teherbírást és flexibilitást adott az együttesnek.
Hát meg profizmus.
És páratlan, hogy miket tudnak létrehozni. Nem is gondolnak bele néha szerintem, hogy ez mekkora teljesítmény.
Na hát erről mindenki meggyőződhet május 15-én 19 órától a Zeneakadémi nagy termében, ahol is a Bonjour Paris címmel fognak játszani a szegedi szimfonikusok. Ugye említettük, hogy Árvo Pertet, Ravelt és Stravinskyt Kis Péter fog közreműködni, a vendégem pedig Dubocki Gergely volt, aki vezényelni fog ezen a koncerten, és a szegedi szimfonikusok művészeti vezetője. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és időről időre gyere és számolj be, kérlek, arról, hogy merre jártok, miket csináltok, mert azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni erre a hatalmas, hatalmas és fantasztikus zenekarra. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz.
Köszönöm szépen, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, ismét Bach Fesztivál lesz a Budavári Evangélikus Templomban, a Bécsi Kapu téren, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint régi kedves barátom, Bán István orgonaművész. Hello, szia!
Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azon gondolkodtam, hogy hogy mondják azt, amikor egy templomnak van egy állandó orgonistája, és majdnem azt mondtam, hogy rezidens, mint a rezidens DJ egy klubba, de mi ennek a hivatalos neve?
Hát azt hiszem, hogy a pont templom orgonistája. Mi így hívjuk egymást a szakmában.
Aha, világos. Na jó, szóval 17. alkalommal csinálod ezt az elképesztő fesztivált, ami egy nemzetközi fesztivál ráadásul, tehát mindig vannak fantasztikus régi zenei előadók a világ minden pontjáról. Nagyon kevés időnk marad, de kérlek, hogy azért egy-két highlightot emelj ki, meg hogy az első koncertnek, ami ugye május 15-én lesz, van egy különleges apropója is.
Igen, hát önmagában a fesztiválunk azért különleges, mert mi régi zenei fesztivált tartunk, tehát 415 Hz-en ez a gyönyörű barokk orgon a Budavárban barokk hangulás szerint épült, tehát mind kantátákat, kamarazenét vele kísérünk, és a tavaszi az mindig csak Bach műsor, az őszi mindig egy nemzetközi orgonafesztivál, tehát most csak a Bach műsor jön, ami hát tényleg egy kiemelkedő alkalommal kezdődik, mert pont a szülinapomon van ez a
na,
koncert.
Hát gratulálunk!
Én is köszönöm, és hát mi mással ünnepelni az ember azt, ami jó kedves számára, mint azokkal, akik mindezt lehetővé teszik, hogy az élete értékes legyen, és hát ez természetesen a zenészek, akikkel mi mindig Bachot játszunk. Tehát egy olyan kantátás koncert lesz, ahol a szülinapi BVV számainkat végigjártuk, és aztán egy nagy bulit tartunk.
Csodálatos, ez lesz tehát május 15-én. Mik lesznek még olyan koncertek? Mindegyik fantasztikus, de amit kifejezetten így kiemelnél, vagy aláhoznál?
Ugye ez a fesztivál, ez mindig nagyon gazdag, miután Bachnak az életműve rendkívül széles. Ebben vannak kamarazenék, szólózenék, kantáták, zenekari koncertek. Ugyanígy a fesztiválunk ezt leköveti. Tehát lesz még egy kantátás koncert majd a vége felé, ami kuriózum az, hogy Farkas Gáborral, világhírű zongora művészünkkel a híres csembaló versenyekből hármat orgonán adunk elő, értelem szerint barokk zenekar mellett. Ő még hivatalosan azt hiszem, hogy így nem is orgonált, csak a Zeneakadémia tanulmányai alatt, de már készülünk ezerrel. Ez nem újdonság, mert a növendékeit már régóta küldi hozzám, hogy egy olyan hangszeren tanuljanak meg Bachot játszani, ami tényleg autentikus Bach korában. Itt a zongora nem az. Hiába brilliáns zongorista az ember, hogy olyan hangszeren játszik, ami nem autentikus. És pontosan ez hívt ezt életre, hogy akkor most csináljuk meg ezt így együtt. Ennek nagyon örülök, és mind a ketten nagyon várjuk, izgalommal, örömmel, és természetesen sok mosollyal.
Ráadásul, bocsánat, Gábor nevét most sokat lehetett hallani, hiszen hogyha minden jól megy, akkor ő lesz a Zeneakadémia rektora.
Igen, mindannyian drukkolunk neki, tehát hogyha ilyen fantasztikus zenész ilyen pozícióba kerülhet, az csak öregítheti mind a hazánknak, mind a kultúra és életének a hírnevét.
Abszolút.
Tehát még a pontot rá kell tenni az íre. Ettől függetlenül ez a koncert fantasztikus lesz május 18-án, 15-én van a szülinapi koncert, 18-án Farkas Gábor. Aztán jön pár olyan koncert, ami egy picit vegyes, például Spányi Miklós, ő egymást követően rohangálni fog, de ő akarta így orgonán és csembalón játszik. Aztán van két fantasztikus kamarakoncertünk Péteri Dórának és Tászárosi Sándornak a barátaival. Ők így összerakták, hogy milyen kamarazenei produkciót szeretnének. Most is jönnek a Zeneakadémia növendékei Farkas Gábor osztályából, akik zongoristaként orgonán adnak elő Bach műveket, és hát az utolsó előtti kantátás koncert után jön az zárókoncertünk, ahol a Bécsi zenekaromnak, barokk zenekaromnak az állandó csellistája Luis Zorica, egy fantasztikus spanyol művész, szóló cselosziteket fog előadni. Szerintem ez a legszebb zárás, ami létezik, ennél bensőségesebb zene. Szerintem nincs.
Figyelj, ennél szebb végszó nem kell. Hol olvashatjuk el a részletes programot?
Két helyen is megtalálják, a Budavári Bach Fesztivál Facebook oldalon, és ugyanúgy a máraikult.hu-n. Bárhol lehet mazsolázni, gyönyörű koncertek lesznek.
Azért meg kell köszönjünk dr. Fabinyi Tamásnak, az evangélikus püspök úrnak a fővédnökséget. Van-e még valaki, akinek köszönetet kell mondanod?
Nekünk, ha evangélikus egyházban az összes szolgálattevőnek, ahogy a püspök úrnak ugyanúgy, mint nekünk zenészeknek fontos az a misszió, hogy ezt a magas kultúrát és az egyházzenének a szépségét, főleg ilyen magasságokban lehetővé tegyük. Tehát a koncerteink ingyenesek, de nagy szerencsénkre van egy olyan támogatónk, aki ezt évről évre lehetővé teszi, és nagy öröm számunkra, hogy ez pont a budavári önkormányzat, akik három épületre vannak tőlünk a templomunktól, és ez egy nagyon jó együttműködés, és nagyon örülünk neki, és remélem, hogy ez még sokáig így fog maradni.
Reméljük mi is. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bán István orgonoművész volt a vendégem, és akkor Budavári Bach Fesztivál május 15-től a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomba. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm. Szeretettel várunk mindenkit.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.